Talmud Vihén tartásosának 39-es lapja következik, és folytatjuk a 38-as lapon megkezdett diskurzust, annak a mondásnak a kapcsán, amit Rába mondott Ráv nevében, ami úgy szólt, hogy ha valaki a szentének felajánlja a szolgáját, akkor azzal automatikusan tulajdonképpen fel is szabadítja. A szentének ugyanis nem lehet felajánlani a szolgát a szószoros értelmében, esetleg fel lehet ajánlani az értékét, de tekintet arra, hogy ő nem ezt mondta, hanem csak annyit mondta, hogy legyen szent, akkor ezt úgy értelmezzük, hogy legyen szent, azaz váljon a szent nép részévé, váljon zsidóvá, ez egyben azt jelenti, hogy szabaduljon föl. És ennek kapcsán hoztunk ellenvetéseket, de nem sikerült egyértelműen sem megerősíteni, sem cáfolni Rávnak a Ráva által idézett mondását. Tasmám! És a Talmud további ellenvetést fog felhozni. Van egy brájt, amelyik azt mondja, Magdis Ávdai Aiszeva Ichel, és én így is elődamav. Ha valaki felszenteli, a szentének ajánlja a szolgáját, akkor a szolga továbbra is a saját munkájának gyümölcsét eheti. Csillai Higdis el a damav, hiszen amikor felajánlotta a szolgát, akkor ezt úgy kell érteni, hogy felajánlotta a szolgát, azaz annak értékét a szentély számára, de nem feltétlenül úgy, hogy magát a szolgát, és ezért a szolga maga az ugyanolyan profán, mint ami korábban volt, és ezért a keze munkájának gyümölcsét eheti. Mit látok ebből? Hogy ugyanakkor nem mondja a brájta azt, hogy a szolga felszabadulna, azért mert azt mondta, hogy felajánlja a szentének. Ha Máni, Rabbi Meir, hi, de már én, de mi egyszerűen varav levett alla. Azt mondja erre a Talmud, jogos ez a felvetés, ez a brájta. De ez a brájta egy másik véleményt képvisel. Ez a brájta Rebbi véleményét képviseli. És Rebbinek volt egy olyan általános véleménye, hogy én adom Moicid Varav Levatala, hogy egy ember soha nem mond olyasmit, aminek ne lenne foganatja. Hogy kell ezt érteni? Hogyha valaki mond valami olyasmit, ami úgy abban a formában nem lehetséges, ahogy azt mondta, akkor ahhoz a legközelebb álló jelentést kell adni a szavának. Tehát éppen ezért, ha valaki azt mondta, hogy a szentének ajánlja a szolgáját, annak így, ilyen értelemben nincsen értelme. Az ehhez legközelebb álló lehetséges értelmezés az az lenne, hogy az értékét ajánlja föl a szolgájának. És ezért értelmezi a Brájta úgy, ahogy azt értelmezi ezt a helyzetet, hogy a szolga értéke lett itt felajánlva, tehát a szolga megmaradt szolgának, és természetesen nem válik szenté, tehát a munkáját azt továbbra is végezheti, és annak a gyümölcsét fogyasztatja. Ezzel szemben a bölcsek azon az állásponton vannak, hogy Adam Möjcid Varag Levatala, hogy az ember szavát akkor is komolyan kell venni a szó szoros értelmében, hogyha annak úgy a szó szoros értelmében nincsen értelme. És amikor azt mondja, hogy a szentének felajánlja a szolgát, akkor nem csak a szolgának az értékét ajánlja fel, hanem magát a szolgát, ami azt mondja, hogy a szolgának a eszenciájának a státuszában akar változást előidézni, és így mi lehet ez a változás? Ahogy a Stráv mondta, hogy felszabadul a szolga. Achinami Stavra, de Tani Seifa, vagy Hénuség is átszmaja iszeve Eichel, és a Higdis Domov. Azt mondja, a Talmud is logikus is, hogy így értelmezzük a Brájtát, mert a Brájta folytatása úgy hangzik, hogy ugyanígy, ha valaki egy szabad ember felajánlja magát a szentének, akkor továbbra is dolgozhat, és a munkája gyümölcsét eheti, és ez nem számít szentnek, hiszen hogyan kell értenünk azt, amit csinált, hogy felajánlotta magát a szentének, úgy, hogy a saját értékét ajánlotta fel a szentének. Így a Márta Visleim, a Rebbi Meir, hú, Sápi? Hogyha tényleg úgy értelmezzük ezt, ahogy a Rebbi Meir mondta, hogy mi is az előbb értelmeztük, akkor a dolognak van logikája. A logika az az, hogy saját magával kapcsolatban is, ugye magát nem ajánlhatja fel szentének, de én odam, majd dvaravleva tala, az ember nem mond semmit fölöslegesen, tehát ha valaminek nincs is értelme, akkor az ahhoz legközelebb, értelme, a legközelebb álló dolgot kell figyelembe vennünk. Tehát akkor mit értett az alatt, hogy felajánlja magát, felajánlja a saját értékét? Elei a Mártara bannam, bislém ávdele damikai, elei ule damikai. De ha viszont a bölcsek véleményét nézzük, a bölcsek véleménye szerint mit jelentene az, hogy a saját értékét ajánlja föl? Ugye egy szolgánál lehet azt mondani, hogy a saját értékét ajánlja föl, amikor nem a saját értékét, bocsánat, az értékét ajánlja föl, amikor azt mondja, a szolgát felajánlom a szentének, akkor ezt úgy kell érteni, hogy a szolga értékét ajánlotta fel a szentének. Miért? Mert egy szolga a történet végén valamilyen pénzben meghatározó értéket képvisel. De az embernél magánál nem lehet ezt mondani, hiszen ő nem eladható, vagy nincs ilyen értelemben értéke. Tehát akkor nem lehetne igaz a bölcsek szerint az, amit itt a Brájta folytatása mond, hogy az értékének a felajánlását kell érteni az alatt, amikor saját magát felajánlja. Oké. Okay. Tehát akkor minden esetre mit látunk? Hogy ebből a Brájtából nem lehet megcáfolni Ráv féle mondását, mert azt lehet mondani, hogy ez egy külön véleménye Rebinek. Akkor visszatér a kérdés, tehát akkor, hogy ugye Ráv nevében azt mondta Rába, hogy ha valaki felajánlja a szolgáját, akkor a szentélynek, akkor a szolga automatikusan felszabadul. Azt mondja erre a Talmud, lémaketanai. Próbálkozzunk meg azzal, hogy az, amit Ráv nevében Rába mondott, az tulajdonképpen már a korai Misna korabeli bölcsek között is felmerült, mint véleménykülönbség. A Mágdis Ábdói, én majálim boly, hogy tanultuk egy brájtában, hogyha valaki felszenteli, vagy a szentélynek ajánlja a szolgáját, akkor én majálim boly, a szolgának a profán célra való használata nem számít me ilának. Ugye a me ila az, amikor valamit felajánlunk a szentélynek, mondjuk felajánlom a valamilyen ingóságot a szentélynek, akkor az a szentély kincstárának a részévé válik, és hogyha én ezt profán célra használtam, akkor az me'ila. Azzal szentségsikkasztást követtem el. Most egy szolgát, akit felajánlanak, azt mondja Brájta, abban nincs szentségsikkasztás. Simingam lél, viszont azt mondja, hogy a hajával el lehet követni szentségsikkasztást. Tehát a haja szenté válik, és azt, hogyha profán célra használom, akkor azzal elkövettek szentség szikasztást. Máj láb, ha kemi fligid, már szavár, kadis, már szavár, lőj kadis. Akkor esetleg azt lehet ebből érteni, hogy a vita, itt az első vélemény, a Brájta első vélemény és a Simon különköz, Rabban Simon Gamliel között az, hogy a szolga szenté válik-e, vagy sem. A Simon Gamliel szerint igen, és ezért amikor a haját profán célra használják, akkor szentségsikkasztás követ el. A Tanakáma szerint viszont, az első vélemény szerint viszont nem válik szenté, és ezért nincsen szentségsikkasztás. Tízből a hajmú jálimböj, be imú jálimböj, hajkodos, ve inni kodos, mi baj? Azt mondtam, hogy nem, de hát ha ez lenne a vita, akkor nem az lenne, hogy mojálimboly, vagy nem mojálimboly, hogy van ebben, hogy fennáll-e a szentségsikasztás fogalma, vagy sem. Hanem azt mondta volna a Brájta, hogy a szolga szenté válik-e, vagy sem. A szenté tulajdonává válik-e, vagy sem. Ele a de kule álme kadös. Behalke mi fligi, de már szavar ávdake me karkai dami, már szavar keme táltele dami. Akkor nem így kell értelmeznünk ezt a Brájtát, hanem úgy, hogy valójában mindenki egyetért abban, hogy a szentély tulajdonává válik a szolga, és ezért az értékét ki kell fizetni a szentélynek. A vita az, hogy a szolga itt olyannak számít-e, mint egy ingatlan, vagy olyannak, mint egy ingóság. Ha olyannak számít egy ingatlan, az ingatlanban szentély tulajdonát képező ingatlanban nem áll fönn a szentség sikkasztás fogalma, és ez akkor a Tanakáma véleménye. A másik véleményem is, amíg a mélye szerint viszont olyan, mint az ingóság, és azért fennáll a szentségsikasztás tényállása. Iha, hirdem, mifleg, 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 mifleg. Azt mondtam, hogy mindig nem stimmel, mert a vita az miért csak a hajáról szól, ha ez így van. Eled kulál, mi ávdadak a márkárkaj, dami, vah, beszárja, hogy mindig az, hogy mifleg, más szavar, kell galgozóz, dami, más szavar, lábkéz, galgozóz, dami. Azt mondtam, hogy ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy valójában mindenki egyetért, hogy ebben a brájtában, hogy a szolga az a szentélyévé válik, tehát az értékét ki kell fizetni a szentélynek, és a szolga olyan, mint egy ingatlan ebben az értelemben. A vita az azon van, hogy a szolga haja, ami előbb-utóbb levágásra fog kerülni, olyannak számít, mint ami már le van vágva, és ezért hiába úgymond része idézőjelben az ingatlannak, mégis olyan, mint egy ingóság, és ezért fennáll benne a szentségsikasztás tényállása, vagy sem. Az egyik vélemény Tanakáma azt mondja, hogy nem. Hiába előbb-utóbb le fogják vágni, az nem olyan, mintha már most le lenne vágva. Simi Gamliel viszont azt mondja, hogy igen, olyannak számít, mintha már le lenne vágva, és ezért fennáll benne a szentségsikasztás fogalma. Léma hánete nai, kánete nai. Esetleg próbálkozzunk azzal, hogy ez a vita, ami itt Brájta első véleménye is, csak most Simi Gamliel között van. Ez ugyanez a vita, amit egy másik misnában tanálunk. Nárabi, hogy mélyre, hogy mélyre, és valami sem kell kárka, vagy innom kell kárka, vagy én, ha hamim majd imla, hogy Rebi azt tanította, hogy vannak olyan dolgok, amik kicsit olyanok, mint egy ingatlan, egy kicsit nem olyanok, mint egy ingatlan. A bölcsek viszont nem értettek vele egyet. Kétszád, eszeg, fanim, túna, és mert szárti lak, vagy hála, én, mert innen el a hames. Rebi, mert hájé, vagy ha hamim, én, mint kárka, mert a kárka, a kárka. Van egy misna, amelyik azt mondja, hogy valaki azt mondta a fele barátjának, 10 szőlőtőkével tartozol nekem. 10 szőlőtőkét adtam neked, hogy vigyázz rá, és ezért ezekkel tartozol nekem. Mire ő azt mondja, hogy nem 10, hanem csak 5. Ez ugye, ha egy ingóságról lenne szó, a Moidebe Mikcasz tipikus esete, a Moidebe Mikcasz azt jelenti, hogyha én azt mondom, hogy tartozol nekem 100-zal, és te azt mondod, hogy tartozom 50-nel, akkor meg kell, hogy esküdjél, hogy tényleg csak 50-nel tartozol. Ha az egészet tagadnád, akkor nem kéne esküdnöd, de hogyha egy részét elismered, a részbeni elismerés esetében esküd kell tegyél. És itt mit mond Rebi? Rebi Meir, bocsánat, Rebi Meir azt mondja, hogy esküd kell tenni az illetőnek, mert 5-öt elismert a 10-ből. A bölcsek viszont azt mondják, hogy minden olyan dolog, ami része az ingatlannak, itt mint például a szőlőtőke, ami része az ingatlannak, az ingatlanban nem áll fönn a majdöbben mixasz a tájna a részbeni elismerés fogalma, és ezért nem kell esküdt tenni. Amar Rebiha Jöjszik Barabha Ninna, a Novim, a Imdészti Bacarikebe Nájöd Rebbe, Mér Szabarkebe Czuróz Dámion, Rebben a Szabarlejöbben Czuróz Dámion. És Rebbe Jöjszik Barabha Ninna, amikor értelmezte ezt a vitát, akkor azt mondta, hogy a vitai tulajdonképpen olyan szőlőtőkékről szól, amelyeket már hamarosan le fognak születelni, és ezért hiába része fizikailag még az ingatlannak, a termőföldnek, de a kérdés az az, hogy továbbra is ingatlannak tekintjük-e, vagy esetleg ingóságnak tekintve, hogy hamarosan le lesznek születelve. Mi miért szerint ingóságnak tekintjük? Úgy tekintjük, mintha már le is születelték volna. A bölcsek viszont azt mondják, hogy nem, továbbra is ingatlan. És akkor ez ugyanaz lenne, mint a szolgánál, a szolga hajánál, hogy előbb-utóbb le fognak vágni, akkor azt úgy tekintem, mintha már le lenne vágva, és ez olyan, mintha ingóság lenne, vagy továbbra is a szolga részeként tekintek rá, vagyis tovább ingatlan. A fílú teim a rabbi meir, átkánlóik a rabbi meir haszam, elabab novim, de káma de káma mikraske hisi. Ábar haha, de kam subhim és ábár. Szerintem amúgy nem biztos, hogy a két dolgot össze lehet vetni. Miért? Mert a szőlőnél, hogyha túlságosan sokáig marad a tőkén, és nem születelik le, akkor idő után megromlik. És ezért mondja azt, hogy miért, hogy előbb-utóbb biztos, hogy le fogják vágni, és ezért hiába még nincs levágva, úgy tekintem, mintha már le lenne vágva, és egy ingóságként tekintek rá. Viszont a hajnál a szolga haja, az minél hosszabban marad a szolga fején, annál hosszabb és annál értékesebb lesz, és ezért azt nem tekintem ingóságnak, mindaddig, amíg nem vágom le. Tehát nem biztos, hogy Rabbi Meir egyet értene Rebivel az előző vitában. Bocsánat, nem Rebivel, hanem Rabbi Simon meg Gamliellel. Oké, idáig tartott most akkor az a diskurzus, hogyha valaki felajánlja a szolgáját a szentélynek, akkor a szolga automatikusan felszabadul el, vagy esetleg úgy kell értenünk ezt a felajánlást, hogy a szolga értékét ajánlotta fel. Volt azonban egy másik változat arról, hogy mit mondott Ráv, arról megszembe a Funa változata, ami úgy szólt, hogy Ráv nem azt mondta, hogy aki felajánlja a szolgát a szentélynek, att a szolga felszabadul, hanem arról szólt, hogy a mafkirávdoj, ha valaki lemond a szolga tulajdonjogáról, akkor azzal a szolga automatikusan felszabadul. És most ennek a mondásnak az értelmezése fog következni. Ki szallik Rabbi Chiya Rabbi Yosef, ammár lehá ismájtod rák, mint Rabbi Yochanan, amikor Rabbi Chiya Rabbi Yosef Babilóniából Izraelbe ment, akkor elmondta ezt a mondást, amit Rávnak tulajdonítanak, elmondta Rabbi Yochanannak. Amelej, Rabbi Yochanan azt mondta neki, ammár Ráv hachi, tényleg ezt mondta volna Ráv, hullaja már hachi? Azt kérdezett, hogy mi az, hogy így visszakérdezett Rabbi Yochanan. Hát ő maga nem ugyanezt mondta? Ha, már ulla, már Rabbi Yochanan, egyszer azt mondta ulla Rabbi Yochanan nevében, a mafti kire ávda jatszele helyrűz, a cajk gét sikrú. Hogy azt mondta Rabbi Yochanan, hogy valaki lemond a szolga tulajdonjogáról, akkor az automatikusan felszabadul, de kell, hogy adjon neki egy felszabadító levelet. Tehát akkor azt látjuk, Rabbi Yochanan maga is ugyanazt mondta, mint rá, akkor miért kérdezett vissza, hogy ilyen rácsodálkozva, hogy ezt mondta volna rá? Akik amellei, amár rá kevaszi? Azt mondta, nem, ezt úgy kell érteni, hogy úgy csodálkozott rá, Rabbi Yochanan, mint hogyha azt mondta volna, wow, rá az én véleményemnek megfelelően tanított, Bikodám, Lilla és Szemilka, mely, vagy egy másik lehetőséges magyarázat, hogy nem fejezték be a mondást, amit Rávtól idéztek, és a Mörlei, Vellöja, már Ráv Szörkét Csikró, és a Jöjjönön arra csodálkozott rá, hogy Ráv azt mondta ugyan, mint ő, hogy ebben az esetben a szolga felszabadul, de nem gondolta azt rá, hogy kell adni a szolgának egy felszabadító levelet, ahogy ő Rabbi Yochanan mondta. Rabbi Yochanan, te méd, amár ulla, amár Rabbi Yochanan, Máv Kirább, de jösszön, hely, Szörkét Csikró. És Rabbi Yochanan ugye a saját véleményéből indult ki, ami az volt, ahogy Ula is idézte, hogy a szolga felszabadul ugyan, de kell adni neki egy felszabadító levelet. Gufa, amár Ula, amár Rabbi Yochanan, Máv Kirább, de jösszön, hely, Szörkét Csikró. Most nézzük meg magát ezt a mondást. Ugye Ula idézte a mondást Rabbi Yochanantól, hogyha valaki lemond a szolga tulajdonjogáról, akkor a szolga felszabadul, és kell adni neki egy felszólító levelet. Észre, Rabbi Abba Leula, Gersem, észre, vízbizu Yisrael, ne haszva, jubaj, mert a vadaim, beng dailim, beng tanim, konu acvam, ne chayri. Rabbi Abba a következőt kérdezte Ulától. Hogy mondhatod azt, hogy kell itt egy gét sikrul, kell itt egy felszabadító levél, amikor van egy brájta, amelyből nem ez következik? Mi ez a brájta? A brájta arról szól, hogy volt egy betért zsidó, akinek az egyetlen olyan lehetséges eset, hogy valaki úgy halljon meg, hogy nincsenek örökösei, az egy betért zsidónál van. És volt egy betért zsidó, akinek hátramaradt vagyona, aminek nem voltak örökösei, és a zsidók így szétosztották egymás közt az örökségét, de az örökségben, a vagyonában voltak szolgák is. Most függetlenül, hogy ezek a szolgák kiskorúak vagy nagykorúak, Kanu Ácrem Nechairin szabad, automatikusan felszabadulnak az uruk halálával. Megszűnik a tulajdonjogi viszony, tehát a... és ezzel automatikusan megszűnik a Kinyan Iszur, a szakrális vagy rituális jellegű tulajdonlás is. Tehát felszabadulnak és zsidókká válnak. Abba Saulai, meg Dailim Kanoz, Ácmom, Néhajni, Tánim Kalmárcik, Bajam, Zahabe. Viszont Abba Saul azt mondta, hogy nem, az nagykorúakra ez igaz, mert a nagykorúaknál valóban a tulajdonjogi része a szolgaságnak azt saját magukévá teszik, de, és ezzel automatikusan akkor a rituális vagy szakrális része is felszabadul. A kiskorúaknál a kiskorú maga nem tudja átvenni a tulajdonjogát, a saját tulajdonjogát, és ezért kainabem, zahabem, bárki magáévá teheti a kiskorú szolgát. Ugye, csak ugye értsük egy pillanatra, itt kicsit nehéz ugye ezt mai szemmel érteni, de valami olyasmiről van itt szó, hogy amikor egy szolga valakihez tartozik, akkor ennek két része van. Van egy olyan része, ami egy tulajdonképpen egy birtokjogi tulajdonlás, hogy ő tulajdonolja a szolgának a munkáját, tehát a kezének munkáját tulajdonolja, az ahhoz való jogot, tehát bármit, amit a szolga megtermel, az az övé. És van egy része, ami egy rituális rész, hogy mindaddig, amíg az ő tulajdonjogát képezi a szolgának, a kánta szolgának a keze munkája, addig a szolga egy fél zsidó státuszban van, míg félig betért, és amikor felszabadul, akkor a rituális kinyán is megszűnik, tehát zsidóvá válik. Ugye, hogyan tud ez megtörténni? Vagy ad neki egy felszabadító levelet, tehát rituális oldalról közelíti, és felszabadítja a kinyán iszul alól, tehát az alól, hogy ő csak egy ilyen fél zsidó státuszban legyen, és ezzel automatikusan az ő munkájához való jog is felszabadul. Vagy és ez az, ami az eset, amiről itt beszélünk, megszűnik a munka gyümölcséhez való tulajdonjog, és ezzel automatikusan, vagy nem automatikusan, éppen ez a vita, megszűnik a rituális tulajdonlás is. Ugye ebből az esetből, amit Abba, Rabbi Abba említ a Brájtából, ahol az a kérdés, hogy ennek a betértnek, a elhalázott betértnek a szolgái, ezek mindahányan felszabadulnak, vagy csak a nagykorúak szabadulnak föl, ott az a kérdés, hogy amikor meghal az illető, akkor a munkájához való tulajdonjogot nem tudja tovább örökíteni senkinek, mert nincs, aki örökölje, akkor ki az, aki azt megszerzi, megszerzi maga a szolga, és ha megszerzte maga a szolga, akkor azzal gyakorlatilag megszűnt annak a tulajdonlási lehetősége, és ezzel automatikusan megszűnik a rituális tulajdonlás is, és az a szolga felszabadul, és teljes jogú zsidóvá válik. A vita csak az, talán a Káma és Abba Saul között, hogy ez csak a nagykorúakra vonatkozik, ezt mondja Abba Saul, vagy a kiskorúakra és a nagykorúkra egyaránt, ezt mondja a Tanakáma. De bárhogy is legyen, hogy mi, kasszav, gejt, sikló, leilu, de sem bárki írva van, hogy bárki írt volna ezeknek felszabadító levelet, tehát ugye attól még, hogy valóban felszabadulnak, nem válnak, nem szükséges, hogy egy Gate Sikrur, te egy felszabadító levet is írjanak nekik. Ugye mit mondott Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan azt mondta, hogy nem elég azzal, hogy lemondok a keze munkájához való tulajdonjogról, azzal még nem válik teljesen automatikusan a rituális tulajdonlás is nem szűnik meg, hanem arra külön kell írnia egy Gate Sikrurt, egy felszabadító levelet. Amád mi dami háj midra banan kedellaj gamri önsi smájta. Erre azt mondta Ula, hogy vetheted ezt most fel Rabbi Yochanannal szemben? Olyan ez a mi rabbink, Rabbi Abba, mint hogyha nem fejezte volna be a tanulmányait. Ugyanis a örökös nélkül elhalálozott gér esete nem hasonlítható azzal, amikor valaki lemond a tulajdonjogáról a szolgának. Tehát a örökös nélkül megmaradt vagyonban lévő szolga esete nem ugyanaz, mint amikor a szolgának a tulajdonjogáról lemondanak. De tájmamáj, mi valóban a különbség a két eset között? Amár a náhmenk a szavar, ula ábdai de gér, ki istai, má istai mistálha, belojgeit, áfa vadim, mistálha, belojgeit. Azt mondta erre Rab Nachman, a különbség abban van, hogy Ula szerint a betértnek a szolgája, a betértnek a viszonya a szolgával az ugyanolyan, mint a viszonya a feleségével. Hogy csak egy rituális tulajdonlás van, de nem egy birtokjogi tulajdonlás. És ezért abban a percben, hogy megszűnik köztük a kapcsolat, ugyanúgy megszűnik a rituális kapcsolat, ahogy a feleségnél megszűnik a rituális kapcsolat, ugyanúgy a szolgánál is, hogyha meghal az ura, akkor olyan, mint egy özvegy, megszűnik a kapcsolata az urával, és megszűnik a rituális kapcsolat, akkor megszűnik a nem csak a tulajdonlási kapcsolat, és ezért nem kell egy get sichrur, nem kell egy felszólító levél. Nem így, amikor mafkire szávdolj, amikor lemond a tulajdonjogáról, akkor az csak a tulajdonjogi kérdést, a munkájához való tulajdonjogi kérdést rendezi, de nem a rituális tulajdonlást. Ihachi, a filu iszrael, na mi? Azt mondja, a Talmud, akkor az így van, akkor mi a különbség egy betért elhalázásának az esete és egy sima zsidó elhalázása esete? Ott miért van az, hogy tovább öröklik a szolgát az örökösei? Ott is akkor ugyanúgy kell legyen, mint egy özvegy, akivel így megszűnik a kapcsolat. Amert Travis, tehátam észre, hogy nék már rejkemleres ez a húzza. Azért amúgy jogos, csak hogy azért nem így egy általános esetben, egy zsidó esetén, mert a Tóra azt mondja, hogy és Mózes valami könyve 25-ös fejezet, örökítsétek tovább őket fiaitoknak magatok után örökségül. Tehát, hogy ha van örökös, akkor tovább öröklődik, és ebben eltér az asszony és a férj rituális kapcsolatától. Iha, hiam, mafkeja, ábdajú, mész, námi. Azt mondtam, de jó, de hát, hogyha akkor ez így lenne, akkor ha valaki lemond a tulajdonjogról, és utána meghal, mert a szolga tulajdonjogról, és utána meghal, akkor ugyanúgy minden megoldódna, nem lenne semmi gond, hiszen lemondott a tulajdonjogról, meghalt, és ezzel már nincs mit tovább örökítsen, és a rituális kapcsolat, vagy tulajdonjog, az így automatikusan megszűnik. A lama már, amely már a mávkér ábdajöl mész, a össze eved, én lőjt a kana. Akkor viszont miért mondta azt a mély már, hogyha valaki lemondott a szolgájának a tulajdonjogára, és ezek után meghalt, akkor annak a szolgának többet nincs feloldozása. Miért nincs? Mert nem örökíti tovább, ugyanakkor ő már nem tud neki felszólító levelet adni, tehát azból indulunk ki, hogy mégis kéne ebben az esetben felszólító levelet adnia. A Meymar kási azt mondja, tanulj jogos, a Meymar mondása az egy problematikus mondás. Oké, tehát akkor ez alapján akkor mi a mondásunk? Hogy különbség van Rabbi Yochanan mondása és a Brájta között. Ugye Rabbi Yochanan arról beszélt, hogyha valaki lemond a szolga tulajdonjogáról, akkor akkor a tulajdonjogi rész megszűnik, a rituális rész viszont nem szűnik meg, arra kell egy külön felszólító levél. Ha meghal valaki örökös nélkül, akkor megszűnik a tulajdonjog, és ezzel megszűnik a rituális tulajdonjog is, és a szolga automatikusan felszabadul. De a ez a hasonlóság, ugye, vagy ez a törvény, hogyha valaki meghal, és örökös nélkül hal meg, akkor a szolgájának való viszony úgy megszűnik, mint egy asszonnyal való viszony, tehát egy rituális értelemben is megszűnik. Ez csak a kettő közötti párhuzam miatt van, de ha valaki, ha nem erről az esetről beszélünk, hanem arról az esetről, amire Rabbi Jochanan beszélt, hogy lemond a tulajdonjogról, a szolga tulajdonjogáról, akkor azzal még nem szűnik meg a rituális kapcsolat, és kell, hogy külön egy felszólító levelet is írjon neki. Oké, most ez a kicsit komplikált diskurzus, most egy másik változatban következik. De nagyon hasonló hivatkozásokkal, csak talán éppen fordított előjelve. Amerebi Jákiben idő, Amerebi Sőben Lévi, azt mondta Rebi Sőben Lévi, a Laha Kába Sault. A Hala Kába Sault követi, mit mondott Kába Sault, hogy a nagykorúak, ugye az örökös nélkül meghalt, betért szolgái közül a nagykorúak felszabadulnak, a kiskorúak viszont annak lesznek a tulajdonában, aki magáévá teszi őket. Amellé, Rabbi Zeire, Rabbi Jákobel Idi, azt mondta Rabbi Zeire, Rabbi Jákobel Idinek, aki ugye ezt idézte Rabbi Jóban Lévitől, be firus mélach, be klilas mélach. Tulajdonképpen hogyan hallottad ezt? Te miből jutottál erre a következtetésre? Úgy általánosságban hallottad, hogy ez a halaká, vagy konkrétan hallottad, hogy ezt mondta Rabbi Jóban Lévi? Mike Lala, mi lenne az általánosság? Mi lenne az általános szabály, amiből erre a következtetésre lehetne jutni. De amár Bishoben Lévi, Amru Lifnei Rebbi, Amár Nisi Ásti Miplaini Avdi, Máu. Amár Lohem, ő már én lehet a kanál, Mestár. Történt, hogy mesélt Rebbi Bishoben Lévi, hogy egyszer Rebbitől megkérdezték, mi van akkor, hogyha valaki azt mondta, én már lemondtam arra, hogy megtaláljuk a szolgámat. Ezzel, ugye itt van egy hefker, van egy lemondás a szolga tulajdonjogáról. Mi van ilyenkor? Kell még, hogy adjon egy felszólító levelet a szolgának, vagy sem? Ugye korábban azt mondtuk, Rabbi Jochanan azt mondta, hogy kell. És akkor megkérdezték ezt Rebbitől, és Rebbi azt mondta, szerintem nincs más megoldás, csak ha kap egy felszólító levelet. Tehát ha amíg nem kap egy felszólító levelet, nem számít teljes jogú, szabad zsidó embernek, tehát nem lehet vele házasodni. Amrebi Jochanan máj tájmi, de Rebbi gamár lallami is, a máj is, bestár, afnami eved, nami bestár. És erre Rebbi Jochanan el is magyarázta, hogy miért gondolt Rebbi. Hogy Rebbi ugye azt mondta, hogy van egy párhuzam két hasonló kifejezés alapján a szolga és az asszony között, mind a kettőnél, a szolgáló nőnél is, és az asszonynál is van a la, neki kifejezés, amiből arra következtetünk, hogy ugyanúgy, hogy az asszonytól való válás az csak egy várólevéllel történhet, ugyanígy a szolga felszabadítása végső soron csak teljes felszabadulása csak is egy felszabadító levél által történhet. Kadaják mind a ki is, a máj is, a iszúrevelőim, a majnáfnámi iszúrevelőim, a manna. És ebből lehetne lekövetkeztetni azt, hogy ugyanúgy, ahogy az asszonynál a tulajdonlás az igazából egy legfőképp egy rituális tulajdonlás, nem szó szerint, nem egy birtokjogi tulajdonlás, igyanígy a szolgánál is, és ezért szabadult föl a szolga a tulajdonjogi értelemben, mert az ura lemondott róla, rituális értelemben nem szabadult föl, mindaddig, amíg amíg nem kap egy felszólító levelet. Most, hogyha ez így van, akkor ebből esetleg következtethetett Rabbi Jákobár Idi, hogy akkor ennek megfelelően ez igaz lesz arra az esetre is, amikor a betért örökös nélkül meghal, és a vagyonában maradtak nagykorú és kiskorú szolgák, hogy a kiskorú szolga nem szabadul föl mindaddig, amíg nem kapna felszólító levelet. Önmagában a tulajdonjogi felszabadulás még nem jelent felszabadulást. Imit lala máj, na és mi lenne ezzel a gond? Hogyha, ha ebből következtettem volna, kérdezi Rebbi Jákiben Idi, akkor ezzel mi lenne a gond? Amelé, adrábe duk minél idak hisza, máj is a bénk dajla bénk tána áf eved námi bénk gadul bénk hat. Hát mi lenne a gond? Az lenne a gond, hogyha ez, ha tényleg ez lenne a párhuzam, akkor nem lenne különbség a kiskorú és a nagykorú szolga között. A nagykorú szolgánál is kellene a felszabadító levél, és Rav Abba Shaul nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a nagykorú szolgánál nem kell, de a kiskorú szolgánál kell. Amelej, befirus milli, azt mondja Rav Zeira, oké, jogos a felvetés, de én nem ebből a tanításból következtettem, vagy tudom, hogy azt mondtam, és jobban lévő, hogy a halakha Abba Shaul követi, hogy a nagykorú szolgának nem kell felszólító levél, de a kiskorú szolgának igen, hanem ezt egy konkrétan hallottam, hogy Rabbi Shua ben Lévi tanította. Most egy hasonló diskurzus következik, csak ellentétes előjellel. Rabbi Chiya bar Abba, amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chiya bar Abba szerint Rabbi Yochanan azt tanította, hogy én a halacha Abba Shaul, hogy a halacha nem Abba Shaul követi, hanem Tanakámért. Tehát akár kiskorú, akár nagykorú szolgákról van szó, nem szükséges a felszólító levél. Amelyeb Zeira b'chilba rába b'ch pímusa mielach, oly mikolos mielach. Akkor megkérdezte Rabbi Zeira b'chilba rábát, aki idézte Rabbi Yochanant, hogy szerinted ezt, vagy ezt honnan tudod? Rabbi Yochanan konkrétan mondta neked, vagy valamilyen általános tanításából következtetted ki? Máj mikola. Mi lenne az az általános tanítás, amiből ki lehetett volna ezt következtetni? De amelyeb soban lévő amrulifné rebinis jásni, Máu, Amarlemi, Aimelni, én lőtt a kan előbistár. Ugyanaz, amit az előbb mondtunk, Rebbi Shimon Lévi mesélt, hogy egyszer megkérdezték Rebitől, mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy én már lemondtam a szolgámat, valaha meg fogjuk találni, tehát tulajdonképpen lemond a tulajdonjogára, akkor ilyenkor mi van? És erre azt mondta Rebi, hogy az egyetlen dolog, amit tenni lehet ezzel, az az, hogyha kapna egy felszólító levelet. Amarlemi, Aimelni, my time in the Rebi, Gamel, la, my is a bistár, Eved, nami bistár. És erre azt mondta Rebi, Aimelni, hogy miért mondja azt, amit Rebi, amit mond, azért, mert párhuzamot van a neki két kifejezés között, párhuzamot teremt a nő, a feleség és a szolga között, mind a kettőnél a rituális kapcsolat, a rituális tulajdon feloldásának az egyetlen módja az az, hogyha kap egy felszólító levelet, és de akt mi na, aki is a má is a még dőle, még tána eved, nem én bénkat. És ebből lehetne következtetni, hogy ugyanúgy, ahogy az asszonynál akár kiskorú, akár nagykorú kellene egy felszólító levél, és ezért mondta azt, ezért gondolhattuk volna, hogy ezért mondta azt Rabbi Yochanan, hogy a halakha nem követi Abba Shaul-t, aki azt mondta, hogy a nagykorúnál nem kell felszólító levél. Mikor a máj? Adráv, és akkor mi lenne ezzel a gond, ezzel a következtetéssel? Adráv, duk minél egy idak hisz, a máj is a iszúra, vileim a majna, a feved námi iszúra, vileim a majna. És mi lenne ezzel a gond? Az, hogy ha azt tényleg ebből következtetnénk, akkor azt lehetne mondani, hogy mikor van ez a párhuzam a szolga és az asszony között, akkor ha csak a rituális tulajdon marad fönn, de ha nem a rituális tulajdon marad fönn, hanem van még a birtokjogi tulajdon, akkor ez nem állna, ez nem lenne igaz. Így a kiskorú szolga esetén, ahol nincs, aki megszerezze a birtokjogi tulajdonjogot. Amelébe pirus milyen liér, azt mondta Rabbi Zeira, nem, konkrétan hallottam, hogy azt mondta Rabbi Yochanan, hogy Alaha nem Abba Shaul-t követi. Oké, most nézzük meg, mit mondott Rebi ugye az előbb idézettekben. Amar már, amar lahem, ő imer a ni, én lét a kanelebe stár. Rebbi azt mondta, hogy abban az esetben, amikor egy szolgáról lemondott az ura, tehát a tulajdonjogi kapcsolat az megszűnt. Akkor azt mondta erre, Rebbi, mit lehet ilyenkor csinálni? Nincs más megoldás, mint hogy egy felszólító levelet is írjon neki. Valtányi Rebbi, Aimer, Ani, Afhu, Nöjszint, Mely Ácmú, Mely Ácmú, Mely Ácmú, Mely Ácmú, hogyan egyeztethető ez össze azzal, amit korábban tanultunk egy brájtában, hogy Rebbi azt tanította, hogy egy olyan szolga, akit az ura a szentélynek ajánlott, az kiválthatja saját magát a szentély kincstárnokától úgy, hogy ad neki pénzt, és ezzel felszabadul. Tehát mit látunk, hogy nem szükséges utána még a rituális felszabadítást is megcsinálni. Nem szükséges a rituális felszabadítást megcsinálni. A tulajdonjogi, birtokjogi felszabadítása automatikusan a rituális felszabadulás is megtörténik. Hakikam, és akkor ez az hogy egyeztethető össze azzal, amit itt mond Rebbi, hogy amikor lemond a birtokjogi tulajdonjogról, akkor az még nem elég ahhoz, hogy a rituális tulajdonjogról is lemondjon, és ezért kell egy felszabadító levél. Hakikam, már bekeszef, ojbestár, vagy haj pakelei kaszpej. Azt mondta, amúgy nem. Rebbi az az álláspontom van, hogy a feloldását a rituális tulajdonjognak azt megteheti vagy egy felszabadító levél, vagy pénzzel. És itt a szolga maga, aki a kincstárnoktól kiváltja magát pénzzel, az pénzzel szerzi meg a rituális tulajdonjogot, és szabadul föl. Ulla, pukemáj, tájna, és ezt azért fontos mondani, mert van egy vélemény, amelyik ezzel nem ért egyet. De tányere mi simon, ajmé mi sumre, mi a kiva, jachal, je, keszef, gajmérba, kedekre, stár gajmérba. Ami a kiva azt mondta, hogy ha fölmerülne, hogy egy szolganőt föl lehet szabadítani pénzzel, csak úgy, mint hogy föl lehet szabadítani felszólító levéllel, támad lej, már ve habda lej, nipdasza, urakol a pársa, kulal lej, hufsa, amikor a Tóra beszél nem felszabadított kánaita szolganőről, akkor úgy beszél róla, hogy valaki, akit nem váltottak ki, és nem adatott meg neki, úgy fejeződik be a szöveg, és nem adatott meg neki a szabadság. Mit akar ezzel mondani? Lajmálok stár gajmérbe, vagy én keszöv gajmérbe. Nem elég, hogy nem lett felszabadítva pénzzel, hanem nem szabadították föl, nem lett kiváltva pénzzel, nem szabadították föl egy, ráadásul nem szabadították föl egy stárral, egy felszabadító levéllel. Vagyis mit mond Rebbi Akiva? Hogy mindenképpen szükséges a felszabadító levél, és ez az, amivel nem ért egyet Rebbi, amikor azt mondja, hogy magát is kiválthatja a pénzzel. Amár Rabbi Bar Chama, amár Nachman elach Rabbi Shimon, Rabbi Yosef Bar Chama, amár Rabbi Yochanan ein elach Rabbi Shimon. Most akkor a kérdés fönnáll, hogy kinek van igaza. Igaza van Rabbi Shimonnak abban, amit Rabbi Akivától idézett, hogy csak is felszólító levéllel lehet a szolgát felszólítani, vagy a bölcseknek is igazuk van, vagy a bölcseknek van igazuk, hogy adott esetben pénzzel is fel lehet szabadítani a rituális felszabadítás részt is. Áskai Hirám Nachman Yitzchak, Neve Bársi Ilta, Dávika, Piszka, de mit Fila, egyszerűen Nachman Yitzchak, Rava Bársi Iltával találkozott, aki éppen a zsinagóga ajtában állt. Amelej, a lacha, vagy én a lacha. Alachá Rabbi Simont követi, vagy sem? Amelej, a niai, mert én a lacha. Én azt mondom, hogy nem követi a Alachá Rabbi Simont, nem igaz, hogy mindenképpen felszólító levéllel lehet csak felszólítani a banon, de azt mondom, hogy hajzamri, amelej, az érem is mér, de Nachman a lacha. De a bölcsek, akik Machozába jöttek, ők azt idézték, hogy Rabbi Zeira azt mondta Rabbi Nachman nevében, hogy Halakha Rabbi Simont követi. De Chia Szaj, Le Szura, Askáhtele Rabbi Chia, Bar Avin, Amelé, Amelé, Izi, Gufa, De Uvda, Hechiave. És amikor elérkeztem Szurába, akkor megkérdeztem Rabbi Chia, Bar Avint, mondd meg most nekem konkrétan, mi a Halakha Le Maise, mi a gyakorlatban a Halakha, Amelé, De Ahi, Amszada, Havi, Mares, Chiv, Merá, azt jobb bárhék a mély, amrilé, ad imaszt is tábedve tízilá hí itisza. Azt mondja, hogy Rabbi Chia bar Avin azt mesélte, hogy volt egy konkrét eset, volt egy szolgálónő, aki oda ment az urának a halálos ágyához, aki ott haldokolt, mint Shkibmera, és azt mondta neki, meddig fogod még szolgaként használni ezt az asszonyt, vagyis saját magára gondolt. Sakalka muszei, kumtei, sadadei, sadabei. Erre az ura fogott egy kalapot, és rádobta a nőre, amelé zilkani há, knin nafsik, és azt mondta neki, fogd meg ezt a kalapot, és tedd magadévá, és ezen keresztül legyél szabad. Ugyanis egy kinyán szudárral, tehát egy birtokjog, tulajdonjogi aktussal akarta szabaddá tenni. Azt mondok, a meidrámnák, olyan, mint hogyha pénzzel akarta volna szabaddá tenni. Azt mondok, a meidrámnák, mert amelejú, löj, azt mondok, erre eljöttek el Nachmanhoz, és megkérdezték tőle, na, akkor ezzel felszabadították, vagy sem? Vagyis akkor pénzzel fel lehet-e szabadítani, vagy sem? Mánde haza szavár mi sungá lakha krebi simon. Aki ezt látta, az arra gondolt, hogy feltetően ez azért van, mert a gyakorlatban halakha krebi simont követi, aki rabbi a kiváltal azt idézte, hogy csak is egy felszabadító levéllel lehet felszabadítani a szolgát, és itt ugye pénzzel, vagy egy pénzértékű, vagy pénz átadás jellegű aktussal akartak felszabadítani, és ezért nem működik. Elemi sung, de hávé kejlov sem makne. Valójában én nem ezen az állásponton vagyok, hanem azon, hogy ez azért nem működött, mert a kinyan szudár ez esetben nem az, nem ugye a szudár, tehát a kendő, vagy ez esetben a kalap, nem azért kellett volna, hogy legyen, aki adta, hanem aki felszabadít ez esetben, hanem fordítva kellett volna, hogy legyen. És csak ezért emiatt a technikai probléma miatt nem működött ez a felszabadítás. Amra smolbar hita, amra befundam szába, amra viccok vésána, amra befundam, amra befundam, ha lachak Rabbi Simon, a gyakorlatban mégis Rabbi smolbar hitáj, Rabbi Hunda szába, és Rabbi viccok vésána, azt mondták, hogy halacha Rabbi Simont követi, be lojhi, de a dolog nem így áll, hanem én a lachak Rabbi Simon, a gyakorlatban halacha nem Rabbi Simont követi, vagyis nem csak felszabadító levéllel, hanem pénzen is ilyen értelemben föl lehet szabadítani a szolgát.